A trianoni békeszerződés aláírásáról emlékezik meg a magyarság a Nemzeti Összetartozás napján. Nőtt a GDP és a kiskereskedelmi forgalom is, a feldolgozó és az építőipar kiugróan teljesített. Súlyosbodó harcok Kelet-Ukrajnában, Kijev hadiállapot bevezetését fontolgatja a Szakadár megyékben. Jó napot kívánok! Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. 1920. június 4-én az első világháború után írták alá a trianoni békediktátumot, amely területének kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot, a magyarság harmada pedig az új határokon túlra került. Az országgyűlés 2010. május 31-ét nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává. A nemzet teljességében csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzet része megmarad, mondta Semjén Zsolt a Nemzeti Összetartozás napjának központi ünnepségén a Magyarság házában. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a megemlékezésen kiemelte, a június 4-e a gyász, az emlékezet, a tanulságok levonása és a büszkeség napja. Semjén Zsolt hozzátette, nem sok nemzet van, amely ilyen csapás után megmaradt, ezért a magyar nemzet büszke lehet arra, hogy túlélte a trianont.
A magyar nemzet büszke lehet arra, hogy túlélte mindezt. És büszkék lehetünk azokra a hőseinkre, akik a határokon túl, sokszor a legnehezebb helyzetben kitartottak a magyarságuk mellett, kockáztatva nem egyszer az életüket, de az egzisztenciájukat mindenképpen. A szabadságukat, a jövőjüket, a családjuknak a jövőjét, de kitartottak a magyarság mellett.
Budapesten a Magyarság házában egésznapos programokkal várják az érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás napján. A helyszínen van tudósítónk Bősze Bernadett. Szervusz Bernadett, milyen programok lesznek a Magyarság házában?
Jó napot kívánok, szervusz! Nem sokkal ezelőtt egy konferencia kezdődött itt a Magyarság házában, amelyen főként arról beszélgetnek, miért jó magyarnak lenni. Este egy gála műsor lesz, amelyen Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere mond majd köszöntőt, és külhoni népzenészek, néptáncosok lépnek majd fel, valamint a Kárpát-medencéből érkezett versmondók, akik ízelítőt adnak a külhoni költők verseiből. Továbbá itt lesznek a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny szereplői is. A külhoni fiatalok egyébként már egy hete itt vannak Budapesten, és együtt próbálnak, együtt készültek a ma esti gála műsorra, részben azért is, hogy ezeken a közös próbákon megismerkedjenek egymással, és közös barátságokat kössenek határon innen és túl egyaránt.
Bősze Bernadett, köszönjük! A Kárpát-medencétől Ausztráliáig a világ minden táján megemlékeznek a magyar közösségek a Nemzeti Összetartozás napjáról.
Sajnálom, hogy Erdély elveszett, mert ez ott...
Szegedi Lajos felmenői több száz évig visszamenőleg mind Erdélyben születtek. Ő is Tündérországban látta meg a napvilágot a trianoni békediktátum aláírásának évében. Azt mondja, a legfájdalmasabb számára az, hogy szülei az új határok meghúzása után Ausztráliába emigráltak.
Ez ott történt Erdélybe, 1920. decemberébe, és hát ez nagyon-nagyon fáj nekem. A szüleim, testvéreim, rokonságom visszamenőleg több száz évig mind Erdélybe születtek, azon a helyen, ahol én is.
A déli kontinensen élő magyarok ünnepi műsorral emlékeztek meg az összetartozás napjáról. Kovács Lőrinc tiszteletbeli konzul arra emlékeztetett, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás egyenlő jogú állampolgárságot biztosít mindazon magyar honfitársaink számára, akik az elszakított országrészeken élnek, vagy akár az emigráció magyarságát képezik.
Én azt kívánom, hogy az összetartozás adjon reménységet számunkra arra, hogy szeretetteljesen tudjunk egymáshoz viszonyulni, és az összefogás reményében, közösségében pedig éljük meg a jövőnket.
Az emléknap alkalmából a budapesti Eötvös József kollégium autóbuszi diákja, a Szapiencia Egyetem tanárai és a csíkszeredai főkonzul Gyimes Bükkbe az 1000 éves határa látogatott.
Egy évvel ezelőtt Temerinben a tömegsírnál emlékeztünk éppen a mai napon, most pedig egy kicsit még tovább haladva ezen az úton, ülésszakokat is szerveztünk, tudományos ülésszakokat, Marosvásárhelyen és Csíkszeredán, és ennek természetes folytatásaképpen a lelkünket is erősítendő idejöttünk Gimesbükre.
A Nemzeti Összetartozás napján a Budapesti Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően a Kárpát-medencéből összesen 2800 magyar középiskolás indult útnak, hogy felkeressen egy másik országban lévő magyar középiskolát. A Vajdaságból, Szabadkáról a zeneiskola második B-osztálya például a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola vendége lesz.
A magyar külpolitika akkor lehet sikeres, ha segíti a nemzetpolitikai célok elérését, mondta miniszteri meghallgatásán Navracsics Tibor, külgazdasági és külügyminiszter jelölt a Nemzeti Összetartozás Bizottságában. A leendő tárcavezető a határon túli magyarok autonómiájával kapcsolatban azt mondta, az ott élő magyarok joga eldönteni, hogy milyen keretek között szeretnének élni. A mezőgazdasági bizottságban hallgatták meg a miniszterelnökséget vezető miniszterjelöltet. Lázár János azt mondta, átalakítják a vidékfejlesztési támogatások rendszerét, amivel az a cél, hogy javuljon a vidék népesség megtartó képessége. Jelentősen 3,5%-kal nőtt a bruttó hazai termék 2014 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Elsősorban a feldolgozó és az építőipar húzta a magyar gazdaságot, de szinte minden ágazat bővült. Az ipari növekedés részben az autóipari kapacitás bővülésének, részben pedig az élénkülő belső és külső keresletnek köszönhető. Kiemelkedik a feldolgozóipar, amelynek 10%-hoz közeli növekedése húzta felfelé az ágazatot. Az építőipar rendkívüli 25% feletti bővülése pedig 0,5 ponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Többek között ennek is köszönhető, hogy a foglalkoztatottak száma egy év leforgása alatt mintegy 260 ezer fővel nőtt. Az első negyedéves adatok alátámasztják, hogy a magyar gazdaság egészséges, fenntartható növekedési pályára állt, írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt is hangsúlyozzák, hogy a magyar gazdaság negyedéves növekedése a lengyellel holt versenyben a legmagasabb volt az Európai Unióban. A minisztérium szerint a vártnál nagyobb növekedés a munkaerőpiacra is kedvező hatással lesz, így tovább emelkedhet a foglalkoztatottak száma. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom is. Áprilisban 6,6%-kal bővült a tavalyi év azonos időszakához képest a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az élelmiszer eladások növekedése mellett a nem élelmiszer jellegű termékek és az üzemanyagok forgalma is meghaladta az egy évvel korábbit. Elemzők szerint a kiskereskedelmi forgalom bővülésében a növekvő bérkiáramlás és ezzel párhuzamosan a lakosság vásárló erejének növekedése tükröződik. Június 16-ára összehívta a jogegységi tanácsot a kúria elnöke. A testület a devizahitelek tisztességtelenségével kapcsolatos kérdésekben dönthet. A tegnapi Kásler perben született ítélet után várhatóan minden devizahitelesre kiterjesztik majd, hogy a bankok jogtalanul alkalmaztak különböző árfolyamokat a hitel folyósításakor és a törlesztéskor, de vizsgálják majd az egyoldalú szerződésmódosításokat, valamint azt, hogy a bankok jogosan hárították-e az ügyfelekre az árfolyam kockázatot.
Érvénytelenek az árfolyamrésre vonatkozó szerződéses pontok, így döntött kedden a kúria. Vagyis tisztességtelenül járt el az OTP Bank Kásler Árpáddal szemben, amikor más árfolyamon számolt a hitel folyósításakor és a törlesztésekkor. Mutatjuk, mi is az az árfolyamrés. Az eladási és a vételi árfolyam között jelentős, akár 10 forint feletti különbség is lehet banktól függően. Az így keletkező különbözet az árfolyamrés. A bank mindig a maga számára előnyös, azaz az ügyfél számára előnytelenebb árfolyamot használta, vagyis a hitel folyósításakor az eladásit, a törlesztéskor pedig a vételit.
Tisztességtelen.
Erre mondta a kúria, hogy tisztességtelen, legalábbis a Kásler OTP perben. Azt is kimondták, hogy a feleknek visszamenőleg is el kell számolniuk.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama lehet az egyetlen árfolyam, aminek a figyelembevételével az elszámolást ebben a jogviszonyban meg lehet tenni.
Az ítélet egyelőre csak a Kásler ügyre vonatkozik, de előrevetíti, hogy általánosságban minden devizahitelest érintően is hasonló állásfoglalás, úgynevezett jogegységi határozat születhet. A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője is erre utalt a per után tartott sajtótájékoztatón.
Nyilvánvalóan, ha egy szaktanácsnak ez volt a álláspontja, akkor nagy valószínűséggel ez lesz a kollégium álláspontja, de ezt jogilag megjósolni nem lehet.
Tegnap este a híradóban Círmes György ügyvéd is azt valószínűsítette, hogy minden devizahitelesre kiterjeszthetik a Kásler perben hozott döntést.
Mivel a Kúria ebben a Kásler ügyben az árfolyamrés vonatkozásában megállapította a tisztességtelen feltételeket, ennyiben azt tudom mondani, hogy kedvező előjel.
Csak nem 100 milliárd üthette tegnap a devizahitelesek markát, ezt írta a döntés után a Portfolio.hu. Az online gazdasági újság számításai szerint ekkora lehet az az összeg, amivel a bankok megkárosították a devizahiteles ügyfeleket, amikor különböző árfolyamot használtak a hitel folyósításakor és a törlesztésekor. És ekkora összeget kell visszafizetniük, ha minden devizahitelesre kiterjesztik a Kásler perben hozott ítéletet. A Kúria elnöke már június 16-ára össze is hívta a jogegységi tanácsot, hogy döntsenek a devizahitelek tisztességtelenségével kapcsolatos kérdésekről. Akkor nem csak az árfolyamrés tisztességességét vizsgálják majd, hanem például az egyoldalú szerződésmódosításokat, és azt is, hogy a bankok jogosan hárították-e az árfolyamkockázatot az ügyfelekre. A jogegységi határozat megszületése után várhatóan a kormány dönt azokról a lépésekről, amelyek véglegesen rendezhetik a devizahitelesek problémáit.
A Fidesz visszautasítja az Európai Bizottság rezsicsökkentés megszüntetésére vonatkozó ajánlását, jelentette be Németh Szilárd. A Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a brüsszeli kérés mögött pénzről, gazdasági érdekekről van szó, ugyanis nincs olyan jogszabály, amire hivatkozva a hatósági árak megszüntetését kérhetnék. A politikus hozzátette, a Fidesz nem enged a rezsicsökkentésből.
Egy tapottat sem engedünk, ha úgy tetszik, akár a fejük tetejére is állhatnak a brüsszeli bürokraták, az energiaszolgáltatók és a hazai álbaloldal képviselői a rezsicsökkentést akkor is végig fogjuk vinni.
Mégis szóba került Magyarország a Bilderberg csoport koppenhágai találkozóján, így értesült a Magyar Nemzet. Bajnai Gordon, akit egyedüli magyarként meghívtak a titkos tanácskozásra, korábban azt állította, hogy Magyarország a fórumokon nem került szóba. Az MNO az Európai Bizottság egyik tisztségviselőjére hivatkozva írja, hogy mintegy negyed órán át ismét téma volt Magyarország. A kiszivárgott hírek szerint Bajnai Gordon és egy másik résztvevő zárt ajtók mögött a magyar kormány gyengítéséről és a befektetők elriasztásáról beszélt.
Ebben a koppenhágai luxus szállodában találkoztak a hétvégén zárt ajtók mögött a világ nagybefolyású üzletemberei. Bankok, biztosítótársaságok, multicégek és médiabirodalmak vezetői, illetve néhány politikus, köztük egyedüli magyarként Bajnai Gordon. A tanácskozást szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezték meg, a pazar szálloda köré kordonokat húztak, még a dán parti őrséget is kivezényelték, ők hajókkal és csónakokkal ügyeltek a biztonságra. Menjetek haza, Bilderberg bankárok! Ezt kiabálta néhány tüntető, akik szerint a Bilderberg találkozókon az elit titokban akar dönteni a világot meghatározó kérdésekről.
Magyarország lényegében nem került szóba a fórumon. Nem volt téma.
Bajnai Gordon a Hír 24-nek adott interjúban azt mondta, Magyarország nem került szóba a tanácskozáson. A találkozó előtt a híradó kérdésére azt válaszolta, sejtése sincs, hogy miért éppen őt hívták meg Magyarországról. És kerestük a helyszínen Koppenhágában is, de nem akart nyilatkozni. A tanácskozás után a Magyar Nemzet kérdéseire nem adott komolyan vehető válaszokat. Arra a kérdésre például, hogy tartotta előadást, azt mondta, nem, csak rágtam a gittet, és összeszűrtem a levet.
Aki látta, hogy Magyarországról jöttem, az persze megkérdezte, hogy mi újság van nálunk, de hát ez egy ilyen folyosói beszélgetés szintjén legfeljebb.
A Hír 24-nek elmondta, hogy folyosói beszélgetések során többször szóba került Magyarország, azt viszont többször hangsúlyozta, hogy a hivatalos megbeszéléseken nem volt téma hazánk.
Magyarország a plénumon vagy a fórumokon ilyen értelemben nem volt téma.
A Magyar Nemzet ezzel szemben úgy értesült, hogy mégis szó volt Magyarországról, méghozzá az európai nacionalista érzések erősödése kapcsán. A Napilap az Európai Bizottság egyik tisztségviselőjére hivatkozva azt írja, hogy Bajnai Gordon és egy másik résztvevő zárt ajtók mögött a magyar kormány gyengítéséről és a befektetők elriasztásáról beszéltek. Szerintük ennek legjobb módja azt hangoztatni, hogy a kormány a háttérben együttműködik a Jobbikkal. A lap úgy tudja, hogy az EP választás után nem sokkal megtartott tanácskozáson Gyurcsány Ferenc is szóba került. Bajnai Gordon a kiszivárgott hírek szerint azt mondta róla, hogy miniszterelnöki múltja miatt nem lesz képes számottevően növelni népszerűségét, majd állítólag úgy jellemezte őt, hogy Gyurcsány Ferenc egy bohóc.
Ukrajna a hadi állapot bevezetését fontolgatja. Az egyik hírügynökség szerint az ügyvezető államfő arra utasította a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg ennek lehetőségét Donyeck és Luhanszk megyékben, ahol súlyos harcok dúlnak a Moszkva-barát szakadárok és az ukrán katonák között. Szerdán délelőtt több helyen folytatódtak a harcok, lezárták a donyecki repülőteret is.
Lövések sorozatát lehetett hallani szerda reggel a kelet-ukrajnai Luhanszkban. A Moszkva-barát szakadár fegyveresek heves harcok után elfoglalták a belügyi csapatok egyik laktanyáját. Mintegy 300 fegyveres támadta meg az alakulatot. Szemtanúk szerint a környékbeli házakból nyitottak tüzet a katonákra, gépfegyverekkel, akna- és gránátvetőkkel, illetve golyószórókkal lőtték a laktanyát. Második napja tartanak a heves összecsapások Kelet-Ukrajnában a szeparatisták és a kormányerők között. Hétfőn a Luhanszki kormányzóság épületébe csapódott egy rakétagránát. Az orosz barátok szerint 8-an haltak meg a támadásban. Kijev kitart amellett, hogy a szeparatisták maguk okozták a detonációt. Ártatlanok haltak meg, helyi lakosok, egy katona sem volt közöttük, nem találok szavakat, mondja az önjelölt Luhanszki kormányzó. Lőttek, robbantottak kedden a fegyveres szakadárok, mindent bevetettek, hogy megnyissák a határt Oroszország felé. Az ukrán hadsereg kemény ellentámadással válaszolt. Kiújultak a harcok a Donyecki nemzetközi repülőtérnél is. Az utóbbi napokban Moszkva-barát szakadár fegyveresek többször is megostromolták a légikikötőt. Ezért az ukrán légügyi hatóságok úgy döntöttek, június végéig bezárják azt. A harcok súlyosbodása miatt Kijevben már a hadi állapot bevezetését fontolgatják. A Union hírügynökség szerint Olekszandr Turcsinov ügyvezető ukrán államfő arra utasította a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg ennek lehetőségét Donyeck és Luhanszk megyében.
Ez volt a Híradó délben. További szép napot kívánok, viszontlátásra!
Valamiféle csapdát érzett a nemzeti kerekasztal létrehozásában?
Igen.
Az MSZNP budapesti reformköre is elítéli Grósz Károly sportvezetői tevékenységét.
Óriási taktikázás folyik természetesen, az MSZNP pedig fut az események után.
Ne nézem őt hülyének. Hát nem néztem annak, de hogy nem néztem.
Az MDF-nek a fő ellensége akkor már nem az MSZNP volt, mert az MSZNP romjaiban volt.
Szabadság tér 89. A Nemzeti Összetartozás napján. Ma este az M1-en.
Hogy a Magyarország földjére?
Most Magyarország földjére.
A monarchiát nem akarják megtartani, hanem kisebb, homogénebb, befolyásolhatóbb nemzetállamokkal akarják formálni.
A csehek, a románok és a szerbek az ezer éves Magyarországra fenik a fogukat.
A helyi közösség szánta rá magát a fegyveres ellenállásra.
Csehszlovákia nevű ország egyelőre nem létezik.
Egy történet azokról, akik magyarok akartak maradni. Élve vagy holtra. A legbátrabb város. Matusz Gábor filmje. Ma a Nemzeti Összetartozás napján az M1-en. Érző, gondolkodó, alkotó ember. Igazi művész, akinek küldetése van ebben a világban.
Úgy gondolom, hogy
ennek a népnek tartást kell adni, magyarság és nemzettudatát ki kell alakítani.
Életműve a kortárs magyar kultúra megkerülhetetlen része. A nemzet szolgálatában. Koltai Gábor. Ma a Nemzeti Összetartozás napján az M1-en.
A WBO világranglista 6. helyén álló Bedák Zsolt Európa bajnoki címét teszi kockára június 6-án a francia bajnok Amor Bellagi Ali elleni mérkőzésen. A gálán debütál az eddig amatőrként küzdő olimpiai negyeddöntős és EB bronzérmes Szellő Imre, aki cirkálósúlyban kezdi meg profi karrierjét Pálta Berikásvili ellen. Ütős este lesz. Magyar Ring profi ökölvívó gála. Péntek este az M1-en.
Jó napot kívánok! Ma este Albánia ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott a Puskás stadionban. A meccset a Dunán láthatják.
A vereség és a döntetlen után a győzelem következik Pintér Attila csapata számára, nem csak a sor minta a papírforma alapján is. Albániát eddig 4 meccsen 3-szor legyőzte a magyar válogatott, egyszer döntetlent játszottunk. A győzelem azonban most önmagában még kevés, a hibák kijavítása és az újoncok csapatbeépítése a feladat, mindkettőből van bőven a válogatottnál.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek már a bőkeretben, és hát, hogyha még pályára is lépek, akkor egy álmom válhat valóra.
Egy új csapat épül, és nagyon sok játékos beletívva itt az utóbbi időben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy össze kell még szoknunk ahhoz, hogy tényleg nagyon jó eredményt tudjunk majd elérni a selejtezők alatt. Úgy gondolom, hogy mindenben mi nagyon sokat kell fejlődnünk.
Albánia 5. lett VB-selejtező csoportjában, legutóbb szombaton 1-0-ra kikapott Romániától. A fejlődés és a csapatépítés jó állomása lehet az ellenük játszott meccs, amelyet ma este 8:30-kor a Dunán közvetítünk.
Albánia tegnap este a mérkőzés helyszínén gyakorolt. A Puskás stadionban nyilatkozott a szövetségi kapitány, méghozzá maga biztosan.
Kedd este már a Puskás stadionban edzett az albán válogatott a szerdai magyarok elleni összecsapás előtt. Ellenfelünk hiába kapott ki 1-0-ra legutóbb Romániától, a szövetségi kapitány a magyarok ellen borítaná a papírformát.
Láttam a magyar válogatottat a finnek és a dánok ellen is játszani. Egységes csapatnak tűnnek, és éppen ezért senkit sem szeretnék közülük kiemelni. Ellenük készülünk és szeretnénk meglepetést okozni. Az viszont feltűnt, hogy a dánok ellen a második félidőre kicsit elfáradt a magyar csapat.
Az albánok továbbá első góljuk megszerzésére készülnek a magyar válogatott ellen.
Ma este az M3-as csatornán 22 óra 35 perctől a régi mérkőzések felelevenítése műsorunkban az 1984-es Törökország-Magyarország találkozót láthatják. Még mindig aggódik, de már nem annyira, mint néhány nappal korábban, mondta Luis Felipe Scolari, a brazilok szövetségi kapitánya, miután csapata könnyedén legyőzte Panamát.
Játszott egy jót a brazil válogatott a Panama elleni felkészülési mérkőzésen, a 27. percben Neymar szerzett vezetést a VB házigazdának, amikor pazar mozdulattal tekert a felső sarokba. A félidő hajrájában Daniel Alves egyszer csak úgy döntött, hogy kapura lő, megfelelően kapust lemaradt a takarásból érkező labdáról. A harmadik gól előtt egy kis trükközésre is futott a braziloknak, Neymar sarokkal hozta a helyzetbe Hulkot, akinek ütemtelen lövése megoldhatatlan feladatot jelentett a panamai kapusnak. A negyedik brazil gólt a 73. percben Vivian szerezte, így Brazília 4-0-ra nyert.
Segítik az élsportolókat, biztatják a fiatalokat, ahová tudnak elmennek, mesélnek a múltról és tanácsokat adnak. Ők a Magyar Sport Halhatatlanjai, vagyis a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjai.
Összesen 70 olimpiai aranyérmet szerzett a 20 magyar halhatatlan. A kiválóságok ismét megválasztották elnöknek a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, Kárpáti Györgyöt.
Azon kívül, hogy ismét elnök lettem, hát nagy megtiszteltetés, hogy olyan emberek választottak, akire hát majdnem idejéket csak felnézek, két okból. Először is tele vagyunk 5-szörös olimpiai bajnokokkal, másodszor is még mindig ma is én vagyok a legkisebb.
A nemzet sportolója természetesen a Margit-szigeten drukkol majd a magyar csapatoknak a vízilabda EB alatt. Előbb azonban még ebben a hónapban megünnepli a születésnapját.
79 éves leszek, már úgy jobban hangzik az, hogy a 80-ban vagyok, úgyhogy ha kérdezik, hogy most melyik születésnapod jön, mondom, már megyek bele a 80-ba. Na most ez az egész életemmel mindig összefüggött, én mindig úgy hülyéskedtem.
Sporthírekkel 18 óra 20 perckor a Dunán, 20 óra után itt az M1-en várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés és a fogyókúrás étrend támogatója az Interherb súlykontroll éjjel-nappal kapszulái.
Az időjárás jelentés támogatója a helyi hatású gyulladás csökkentő bőrregeneráló Flogozám kenőcs.
Kívánok. Az ország legnagyobb részén most még szépen süt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az időjárás holnap estig, ugyanis nyugat felől érkeznek hozzánk olyan felhők, amelyek besodródnak az ország légtere fölé. Ezekhez a felhőkhöz holnap egy hidegfront is társul, amely inkább csak súrolja térségünket, és tőlünk északnyugatra elhaladva fel is oszlik majd, de főként a Dunántúlon picit megmozgatja majd a levegőt. A hétvégén viszont délnyugat felől egyre melegebb és száraz levegő érkezik hozzánk. A délután folyamán viszont elsősorban a Dunántúlon, különösen annak északi felén, valamint az északi középhegység térségében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és itt van legnagyobb esélye néhol zápor, esetleg zivatar kialakulásának. Az Alföldön kicsi az esélye csapadéknak, itt marad leginkább napos az idő. Az éjszakai órákban általában kevés lesz a felhő, majd az éjszaka második felében kezd el a fátyol felhőzet növekedni a közeledő front hatására nyugaton. Holnap napközben a Dunántúlon lesz tehát a felhősebb az idő, különösen a délelőtti órákra igaz ez, délután elkezd oszladozni a felhőtakaró, de gyakorlatilag bármikor kialakulhat helyi zápor vagy zivatar, összességében nem túlságosan sok helyen. Kissé megélénkül az északnyugati szél, különösen az Észak-Dunántúlon. A hőmérséklet a sok felhő miatt egy picivel alacsonyabban alakulhat, mint ma. A középső és keleti ország részben jóval több lesz a napsütés, így a hőmérséklet is magasabbra emelkedik, inkább csak a nap második felében az északi középhegység térségében fordul elő egy-egy helyi zápor. A következő napokban viszont beköszönt az igazi nyár, egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet, és sok lesz a napsütés az összes nap. Igaz, a keleti, észak-keleti ország részben erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és egy-egy helyi zápor, zivatar is kialakulhat, de az ország nagy részén száraz marad az idő. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!